mindaz, amit Isten tesz, örökre megmarad. Nincs ahhoz hozzátennivaló, és nincs belőle elvennivaló. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteltünk kezdetén fennállva énekeljük a 105. dicséret első és második versét. Folytassuk Isten dicséretét, énekeljük a 166. énekünknek mind a 4 versét. Thank you. mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istennek szent igéjét, amely megírva található Márk evangéliuma 13. részében, a 21. verstől a 37. versig terjedő igeszakaszban.
Ha valaki akkor ezt mondja nektek, nézd, itt a Krisztus, vagy nézd, ott van, ne higgyetek, mert hamis Krisztusok és hamis próféták jelennek majd meg, jeleket és csodákat tesznek, hogyha lehet, megtéveszik a választottakat. Ti azonban vigyázzatok, előre megmondtam nektek mindent. Azokban a napokban pedig, a nyomorúság után, a nap elsötétedik, a hold nem fénylik, a csillagok lehullanak az égről, és az egek tartóerői megrendülnek. És akkor meglátják az ember fiát eljönni a felhőkön, nagy hatalommal és dicsőséggel. És akkor elküldi az angyalokat, és összegyűjti választottait a világ négy tájáról, a föld sarkától az ég sarkáig. Tanuljátok meg a fügefáról vett példázatot. Amikor már zsendül az ága, és levelet hajt, tudjátok, hogy közel van a nyár. Így ti is, amikor meglátjátok, hogy ezek történnek, tudjátok meg, hogy közel van ő, az ajtó előtt. Bizony mondom nektek, hogy nem múlik el ez a nemzedék, amíg mindez végbe nem megy. Az ég és a föld elmúlik, de az én beszédeim nem múlnak el. Azt a napot viszont, vagy azt az órát senki sem tudja, sem az angyalok az égben, sem a fiú, hanem csak az atya. Vigyázzatok, legyetek ébren, mert nem tudjátok, mikor jön el az idő. Ahogy az idegenbe készülő ember, amikor elhagyta házát, átadta szolgáinak a maga munkáját, az ajtőrnek is megparancsolta, hogy vigyázzon. Vigyázzatok tehát, mert nem tudjátok, mikor jön meg a ház ura. Lehet este, vagy éjfélkor, kakasszókor, vagy reggel. Nehogy amikor hirtelen megjön, alva találjon benneteket. Amit pedig nektek mondok, azt mindenkinek mondom. Vigyázzatok!
Isten áldása legyen az ő igéjének hallgatásán, szívünkbefogadásán és megtartásán. Imádkozzunk! Mennyi édesatyánk, hálát adunk neked, hogy ezen a napon eljuthattunk ide a házadba. Köszönjük neked azt, hogy vágyat érezhettünk arra, hogy a te igédet hallgassuk, hogy a gyülekezet közösségében téged dicsérjünk, hozzád imádkozzunk. És köszönjük, hogy adtál testi, lelki erőt ahhoz, hogy el is juthassunk ide. Mennyei atyánk, hogyha az életünket szemléljük, a te csodálatos ajándékaidat, áldásaidat az életünkben, akkor valóban megtelik a mi szívünk hálaadással, hiszen te annyira jó vagy hozzánk, olyan türelmes, jóságos, annyiszor átélhettük, hogy meghallgatod a mi imádságainkat, hogy segítségül jössz, hogy világosságot adsz a legsötétebb napokon is a számunkra, hogy megnyugtatod a mi szívünket, letörlöd a mi könnyeinket, megerősített szívünkbe a reménységet. Mindenható Istenünk, köszönjük neked legfőképpen a te legdrágább ajándékodat, Jézus Krisztust, a te szent fiadat. Köszönjük, hogy ő eljött erre a földre, vállalta velünk emberekkel, bűnös emberekkel a közösséget, és benne megtapasztalhatjuk a te szeretetedet, megismerhetünk téged. Mindenható Istenünk, köszönjük azt, hogy Jézus Krisztus beteljesítette a küldetését, elhordozta érettünk a büntetést, hogy nekünk reménységet, bűnbocsánatot, örök életet ajándékozzál. Mindenható Istenünk, megvalljuk neked, hogy bár nagyon sokszor van okunk hálára, ugyanakkor nagyon sokszor csüggedünk, aggódunk, félünk, Nagyon sokszor eltévedünk, letérünk arról az útról, amelyet mutattál nekünk. Kérünk azért, hogy ezen a mai Isten tiszteleten Szent Lelked által mutasd nekünk a helyes utat, amin járnunk kell, te vezess minket a te utadon, te magad légy az út, ami számunkra. Amen. Az ige hirdetésre készülve énekeljük a 373. dicséret első versét. Ja, bocsánat, foglaljon helyet a gyülekezet, tetszik, hogy nyár van, itt nincsenek hittanórák, viszont a gyerekek itt vannak, úgyhogy kérem a gyerekeket, hogy jöjjenek ide. Fogjátok még egymás kezét. Áldás békesség! Hát nagyon ébernek kell lenni, hát most én nem voltam elég éber, úgyhogy Géza bácsinak kellett figyelmeztetnie, hogy el ne feledkezzem rólatok. A mai igénkben, amit a Lukács evangéliumából felolvasott Kata, szintén az éberségről van szó, arról, hogy vigyázzunk, hogy figyeljünk nagyon a dolgokra, hogy ne utólag kelljen észrevennünk dolgokat, hanem mert előre tudjuk, hogy mi a feladatunk, mi a helyes, mi a jó, milyen dolgokra kell törekednünk. Ebben az ige szakaszban nagyon sokszor elhangzik az a szó, hogy vigyázzatok. Biztos, amikor eljöttök otthonról, a szüleitek nélkül esetleg valahova, vagy az iskolába, vagy akár az óvodába, akkor többször mondták már nektek, vagy egy kirándulásra készültetek, hogy vigyázz magadra, kisfiam, vigyázz magadra, kislányom. Vagy éppen csak, amikor talán a kertben játszottatok, fára másztatok, akkor is talán többször elhangzott ez az intés, hogy vigyázz magadra, figyelj oda jól. Jézus is azt mondja a tanítványainak, nem csak gyerekeknek mondják ezt, hanem felnőtteknek is, hogy vigyázzatok, figyeljetek, legyetek éberek, vegyétek észre Isten munkáját, Isten jelenlétét ebben a világban. Figyeljetek a Biblia tanítására. Most szeretnék nektek elmondani az én életemből egy példát, amikor én sajnos nem vigyáztam, nem voltam éber eléggé. Egy olyan nap volt, ami nagyon zsúfolt volt, Győrben volt az egyik barátnőmnek a lelkész szentelése, ami egy különleges ünnep volt. De ugyanazon a napon kezdődött egy tantestületi kirándulás is, ahova mindenképpen vártak engem. És az történt, hogy nagyon szoros volt az idő, ahogyan véget ért ez az ünnepség a templomban, akkor kellett sietnem a vasútállomásra, hogy csatlakozhassam ahhoz a kiránduláshoz, egy vonatra kellett felszállnom. Igen, de nagyon rövid idő volt, és ahogyan én figyeltem és siettem az állomáson gyorsan megvenni a jegyet, megnézni, hogy honnan megy, és mikor indult, és az történt, hogy ugyanabban az időpontban két vonat indult, hát számomra nagyjából egy irányba, de igazából nem. Annyi, hogy mindegyik Győrtől még nyugatra indult mindegyik vonat, vagy a délnyugatra egy kicsit. És akkor néztem, hogy ó, indul mindjárt a vonat, nem volt sok időm, egy perc múlva indul, és akkor felpattantam a vonatra. Igen, de sajnos mi történt? Nem figyeltem elég, és mit csináltam? Mit gondoltok? Másik vonatra. Pontosan a mellette levőre kellett volna felszállnom. És hát ez egy olyan hiba volt, amit nem is nagyon lehetett könnyen helyrehozni, mert hogy egyrészt más irányba ment ugye a két vonat, másrészt nagyon messze volt az első megállója, ahol le tudtam szállni, hogy valahogyan módosítsam ezt az útvonalat, meg kellett szervezni a kiránduló csoporttal is, hogy valahol máshol várjanak, ahol kapok egy vonatot, és csatlakozhatom hozzájuk. Úgyhogy nagyon bonyolult volt, meg ilyen több óra késést jelentett, meg másoknak is egy kicsit megkavarodott a programja, azért, mert én egy adott pillanatban nem voltam elég éber, és nem vigyáztam eléggé. És hát az nagyon rossz, amikor valaki már rossz irányba halad, és későn vesz észre, hogy húha, rossz irányba haladtam, de ez még mindig jobb, mint amikor már megérkezik egy egész más városba, ahova indult volna. A Biblia azt mondja, hogy a hívő ember útja, az a hívő ember élete, az olyan, hogy Jézusra kell mindig figyelnünk, arra vigyázni, amit ő mond, hogy nehogy eltévedjünk. Úgyhogy szeretnélek titeket bátorítani, hogy mindig nagyon éberek legyetek, és vigyázzatok magatokra is, meg arra, hogy jó irányba haladtok el. Áldás békesség! Az ige hirdetésre készülve énekeljük akkor most a 373. dicséret első versét. Isten igéje, melynek alapján az ő üzenetét hirdetni kívánom közöttetek, megírva található Pál apostolnak a Kolossiakhoz írott levelében a második rész 6. versétől 9. versig terjedő ige szakaszban. Így szól hozzánk Isten szent igéje. Mivel tehát már elfogadtátok Krisztus Jézust, az Urat, éljetek is ő benne. Gyökerezzetek meg, és épüljetek fel ő benne. Erősödjetek meg a hit által, amint tanultátok, és hálaadásotok legyen egyre bőségesebb. Vigyázzatok, hogy rabul ne ejtsen valaki titeket olyan bölcselkedéssel és üres megtévesztéssel, amely az emberek hagyományához, a világ elemeihez, és nem Krisztushoz alkalmazkodik. Mert benne lakik az Istenség egész teljessége testileg. Eddig Istennek írott igéje, foglaljon helyet a gyülekezet. Múlt vasárnap meglátogattuk a cserkészeket a Hegyesdi cserkésztáborban, amikor ilyen nyílt napot és szülői napot tartottak ott a táborban. Én is voltam már néhányszor így látogatóban a cserkészeknél, és hogyha valaki már volt a testvérek közül, akkor tudhatja, hogy a cserkész tábor az általában egy falu közelében, de a falun kívül egy erdő szélén, vagy egy tisztáson, vagy magában az erdőben épül fel, ott találhatóak a fiatalok. És amikor mentünk, akkor ugye tudtuk, hogy figyelni kell majd egy jelre, amit kiraknak a cserkészek, hogy merre is induljunk, mert hát egy faluból nagyon sokfele ki lehet jutni az erdőben. Nagyon szép volt a táj, a Balaton felvidék, szép volt ott a hegy is a falu mellett, és hát gondoltuk, hogy valahol majd látjuk azt a jelet, ami mutatja, hogy a cserkész tábor erre van, erre forduljunk. És hát nagyon éberen figyeltünk mi, hogy lássuk a jelet, és észre is vettünk ilyen sárga szalagot az egyik fán, bokron, még így a faluban, és akkor gondoltuk, hogy megvan a jel, akkor követhetjük, és szépen indultunk a sárga jel után, és gondoltuk, hogy most aztán nagyon lelkesek voltak a cserkészek, mert nagyon sok jelet kiraktak. Hát ennyit nem szoktak, legfeljebb az útkereszteződéshez kírnak valamit, vagy valami fanyilat készítenek, hogy merre kell menni. De most az egész utat végig kijelölték a sárga szalaggal. És hát arra gondoltunk talán, hogy másokkal is táboroznak együtt, még két csapat van rajtuk kívül, biztos sok felnőtt jön, és akkor azért ilyen feltűnőek a jelek. Bár az gyanús lehetett volna a számunkra, hogy nem természetes jel volt, hanem ilyen műanyag sárga szalag, de hát szépen haladtunk, meg is érkeztünk egy kis tisztásra az erdő mellett, ott sok autó volt, parkoltak, leparkoltunk, pakoltunk ki az autóból, és szépen indultunk, hogy felkeressük a fiatalokat. Hát rögtön találtunk is egy csapat embert, de láttuk, hogy ők nem a mi cserkészeink lehetnek, és ahogy mentünk tovább, hogy hát ha egy kicsit odébb vannak, lezárták az utat, nem lehetett tovább menni, és akkor megfordultunk, körülnéztük, és láttuk, hogy egy ezoterikus találkozóba csöppentünk be, egy ezó konferenciára, ahol éppen, nem tudom én, mit vezetett egy hölgy, körülötte ültek nyugágyakban, meg mindenhol az emberek, és figyelték a tanítást. Volt egy ilyen kis iratterjesztés is, ahol jóslásról szóló könyveket árultak, és hát rájöttünk, hogy nagyon eltévedtünk, nagyon nem ott vagyunk, ahova készültünk, úgyhogy módosítottunk, és aztán megtaláltuk a cserkészeknek a jelét, ami nem volt olyan feltűnő, mint ezek a sárga szalagok, de hát a helyes útra terelt minket. És nagyon elgondolkodtatott engem ez az esemény, hogy milyen sokszor így vagyunk a mindennapi életben is, hogy a sokkal feltűnőbbek azok a jelek, azok a hangok, azok a zajok, azok a vonzó reklámok, amik más irányba visznek minket, amik eltérítenek minket az Istentől, és egész máshol találjuk magunkat. Nem, hogy Isten útján vagy a helyünkön, hanem inkább valami pont ellentétes helyen, ami nem Isten akarata szerint való. És nagyon elgondolkodtatott engem az, hogy vajon mennyire figyelünk mi arra a halk és szelíd szóra, amit Jézus Krisztus mond nekünk az ő igéjében, és amely ugyanakkor az élet beszéde és az élet útját mutatja a számunkra. A Kolossé levélből olvastam az alapigéjét a prédikációnak, és itt a Kolossé levélben Pál figyelmezteti a gyülekezetet, vigyázzatok, hogy rabul ne ejtsen valaki titeket olyan bölcselkedéssel és üres megtévesztéssel, amely az emberek hagyományához, a világ elemeihez és nem Krisztushoz alkalmazkodik. Milyen szörnyű, amikor azt tapasztaljuk, hogy olyan bölcselkedés, olyan megtévesztés akar minket rabul ejteni, amely Krisztustól nagyon távol van, nem Krisztushoz alkalmazkodik. Miért kellett ezt mondja az apostol? Azért, mert a kolossé gyülekezetben olyan tévtanítás férkőzött be a gyülekezet közösségében, amely el akarta távolítani a helyes útról, az igaz útról a gyülekezet tagjait. Nem tudjuk pontosan, hogy milyen tévtanítás volt konkrétan, csak azt tudjuk, hogy hogyan vitatkozik ezzel a tévtanítással az apostol. Valószínűleg az a tévtanítás, ami fenyegette a kolossé gyülekezetet, az több részből is állt. Az egyik a zsidó törvényeskedés, amit a zsidóból lett keresztjének próbáltak megvalósítani, mérceként felállítani a gyülekezet számára. Ugyanakkor a görög gondolkodásból fakadó ismeretrendszer, a gnózis nevű filozófiának a csírái már megtalálhatók voltak akkor ott a gyülekezetben, és a keleti aszkétizmus is jellemezte ezt a tévtanítást, amely könnyen eltávolíthatta volna a gyülekezetet az Isten útjától. Nagyon döbbenetes az, hogy azt gondolták, ez több gyülekezetben is előfordult ez a probléma, hogy azt gondolták, hogy a szellemi világ, Isten világa és az anyagi világ között olyan ellentét van, hogy igazából lehetetlen már az is, hogy az ige testé lett volna, az inkarnáció csodáját is elutasították ezzel, és azt gondolták, hogy Isten és ember közötti találkozásra csak különleges szellemi közvetítők által van lehetőség. Azt gondolták, hogy van 7 égi szféra, nap, hold, Merkurius, Vénusz, Mars, Jupiter, Szaturnusz, ezek fejedelmei közvetíthetnek az emberek és az Istenség között. Ezek a világ elemeinek is nevezi itt az apostol az igében ezeket a dolgokat.
És nagyon fontos, hogy igazából azt gondolták Pál apostol kortársai, hogy akkor, hogyha a világ elemei között, vagy akár a négy őselem, a tűz, víz és a levegő közötti rend valamilyen módon megbomlik, megromlik, akkor jönnek a különböző tragédiák, árvizek, tűzvészek, mindenféle veszedelmek, és hogy ezért nagyon fontos, hogy ezeket a hatalmasságokat, ezeket a fejedelmeket, amelyek a világ erői mögött vannak, ezeket valamilyen módon meggyőzzék a vallásosságukkal, az odaszántságukkal, az aszketikus magatartásukkal, az ünnepeknek a megtartásával, az égitestek tiszteletével arról, hogy óvják meg őket a különböző veszedelmektől. Hogy biztonságban lehessenek, hogy így befolyásolják a negatív erőket a saját érdekükben. Pál apostol azt mondja, hogy ne térjenek vissza oda, ahonnan elindultak. Hiszen volt, aki ebből indult, volt, aki a zsidó törvényből, amely az emberi hagyományokat sokszor Jézus korában is az Isten igéje elé helyezte, és Jézus éppen azért vitatkozott nagyon sokat korának a törvénytudóival, mert ők az emberi hagyományokat magasabb rangra emelték az élő Isten igéjénél. És Jézus azt mondja, hogy sem a világ elemei, azoknak a tanítása, sem az emberi hagyomány ne térítsen el minket a helyes útról. Ne felejtsük el az alapokat. Hiszen itt azt mondja az ige, hogy már elfogadtátok Krisztus Jézust az Urat, éljetek is ő benne, gyökerezzetek meg, és épüljetek fel ő benne. Erősödjetek meg a hitáltal, amint tanultátok, és hálaadásotok legyen egyre bőségesebb. Nagyon jó kezdet volt Kolosséban, ahogyan befogadták Krisztust, ahogyan elhitték mindazt, amit Jézusról hirdetett az apostol, a tanítványok, Jézus követői, ezt örömmel fogadták. És milyen nehéz az, amikor egy jó kezdet után valaki mégis letér a helyes útról. Milyen szomorú az, amikor valaki elindul Krisztus útján, és előbb-utóbb csalódik, azt mondja, hogy ó, hát nem azt kaptam, amire vágytam, mégis bele lehet fáradni az imádságban is, nem élek át annyi csodát, annyi különleges, misztikus élményt, mint amire kezdetben számítottam, nem kapom meg azt, amire vágytam a Krisztussal való közösségben. És ezek a tévtanítók azt mondták, hogy ők olyan titkos, misztikus élményben részesítik azokat, akik hallgatnak rájuk, ami semmi máshoz nem fogható. Milyen szomorú az, amikor valaki bár elindul a Krisztus útján, mégsem tud Krisztus útján megmaradni, mégis visszatérne a rabszolgaságba. Ebben az igében azt mondja az apostol, hogy mi haladjunk előre, hogy ne torpanjunk meg, ne kacsingassunk másfelé, hanem hogyha tudjuk, hogy mit tett értünk Krisztus, tudjuk, hogy a Szentírásban előttünk van a teljes életnek a mintája, az emberi bölcsességnek az útja, akkor ragaszkodjunk ehhez. Ez a kérdés, hogy vajon hogyan haladhatunk mi előre anélkül, hogy hamis lelkiség csapdájába, vagy akár hamis tanítás csapdájába esnénk. Nagyon fontos az, hogy amikor valaki elültet egy virágot, vagy bármilyen növényt, akkor nem azért ülteti el a magot a földbe, hogy soha többet ne lássa, hanem azért, hogy kifejlődjön, növekedjen az a virág, vagy akár az a zöldség, vagy bármilyen növény, amit elültetett. A cél a növekedés, a fejlődés, az előrejutás. Vajon testvérem, mennyire tapasztaltad meg azt életedben, hogy amióta hallgatod Isten igéjét, amióta imádkozol, amióta Krisztus mellett döntöttél, fejlődsz, növekedsz, épülsz a hitben. Olyan jó lenne, hogyha ez a vágy megmaradna bennünk szüntelenül. És hát ugye nagyon nagy kísértés volt minden korban az, hogy aki lelkileg fogékony volt az Isten dolgai iránt, elindult Istent keresni, hogy azt valaki rossz útra, tév útra akarja csábítani, fogjul ejteni. Milyen szép, milyen sokat elmond ez a kép, hogy valaki észreveszi a bennünk levő lelki ésséget, és ezt megragadva idegen utakra akar vezetni minket, sőt, előbb-utóbb talán olyan labirintusba juttat, ahol teljesen eltévedünk. Napjainkban is tudjuk azt, nem csak az a példa, amit mi múlt vasárnap átéltünk, de hát látjuk azt, hogy az okkultizmus, a keleti tanítások, a jóslás, mindenféle szellemi segítségkérés, az egyre népszerűbb. Az elmúlt héten olvastam talán éppen egyik budafoki újságban, ha jól emlékszem, hogy valamelyik televízió főállású jósokat keres a műsorában. És aztán megtudtam ebből az újságcikkből azt is, hogy van Budapesten ugye olyan, ami így nem tudatosult bennem, mert gondolhattam, hogy van olyan főiskola, ahol kifejezetten ilyenre képzik ki, mert ilyen papírdiplomát is adnak ezeknek az embereknek. Mai korunkban is jellemző a szinkretizmus, hogy mindenféle vallásokból valami új elegyet létrehozni, és éppen ezért érthetjük azt, hogy milyen fontos volt az apostolnak, hogy erre a veszélyre felhívja a figyelmet, hogy ne engedjék a keresztjének, hogy bármi is eltávolítsa őket a céltól. Vajon testvérem, téged mi az, ami veszélyeztet, kísért arra nézve, hogy ne a Krisztus iránti vágy töltsön be téged, és ne arra vágyakozzál, hogy egyre inkább betöltsön Krisztus ismerete és az ő szeretete, és bővölködjél a hálaadásban. Lehet, hogy nem éppen az okkultizmus, hanem talán az élet anyagi gondjai, egy súlyos betegség, egy tragédia, ami történt, egy számodra érthetetlen, feldolgozhatatlan tény, amivel az életedben találkoztál, talán éppen az elmúlt héten. Vajon tudsz-e Krisztushoz fordulni, hiszen ő az, aki a teljességet, a szabadságot adja a mi számunkra. Ebben az igében arra hívja fel a figyelmünket Isten, hogy vigyázzunk, hogy senki ne ejtsen minket rabul üres megtévesztéssel, hanem figyeljünk arra a Krisztusra, aki megszabadít minket, aki nem üres dolgokat mond nekünk, hanem aki a teljességet adja a számunkra. Az, hogy az emberi életünk mennyire töredezett, hogy mennyire hiával vagyunk a teljességnek, ezt mindannyian tapasztalhatjuk sajnos a mindennapi életben. Hiszen annyiszor észrevesszük azt, hogy minden, ami igazán értékes, ami fontos, az olyan szűknek tűnik, olyan érthetetlennek, meg olyan sok minden felé kell nekünk is figyelni, hogy már eleve a figyelmünk is, a koncentrációnk is olyan töredezett lehet, mert hogy annyi mindenre kell figyelnünk. Bizonyára nagyon sokan ismerjük Ady Endrének a Kocsi út az éjszakában című versét, amely már a 20. század elején megfogalmazta azt az életérzést, ami minket is nagyon sokszor betölt, hogy az életünk az tényleg sokszor ilyen darabokból áll. Ebből szeretnék idézni. Minden egész eltörött, minden láng csak részekben lobban, minden szerelem darabokban, minden egész eltörött. Azt veszük észre, hogy nem teljes az ember élete napjainkban. Tehát éppen azért van ilyen éhség mindenféle misztikus dolog iránt, mert hogy az ürességet érezzük a teljességgel szemben az életünkben. De a felolvasott igénk abban bátorít minket, hogy igenis megismerhetjük és megélhetjük a teljességet. Jézus Krisztus felülmúlhatatlan abban, amit nekünk nyújt, és abban, ahogy a mi életünket megérinti. Mindannyian a teljességet keressük, és ez a teljesség Krisztusban van. Krisztusban van testileg az Istenség egész teljessége. A feltámadott Krisztus testében, újjászületett testében érzékelhető meg valóságosan, hogy mit is jelent a teljesség. Mert a Földön ugye a töredékességet tapasztaljuk, hogy az életünknek csak egy-egy szeletét tudjuk átfogni, birtokba venni sokszor, és olyanok vagyunk, mintha egy nagy pázlit kéne kiraknunk, és csak egy-egy elemet látunk, vagy néhányat össze tudunk illeszteni, de a nagy egészet még nem látjuk át. És emiatt sokszor az örök elégedetlenség, a szomorúság, a hiába valóság érzése jellemez minket. Nagyon érdekes, hogy a hiába valóság, az a Szentírásban azt is kifejezi, hogy valami tartalom nélküli, üres, amely ugye rokonértelmű kifejezése a felolvasott igényben található mondatoknak, hogy hazug, család, ezt is jelenti azt, hogy valami hiába való. De nem kell, hogy a hiába valóságban éljünk, nem hiába való az igehirdetés, nem hiába való az imádság, nem hiába való a mi hitünk, mert Jézus Krisztus beteljesítette a küldetését. Akkor, amikor meghalt a kereszten, akkor így kiáltott fel, beteljesedett. És ebben a teljességben az fejeződött ki, hogy célt ért az ő küldetése, és ezáltal a mi életünk is teljes lehet. Ami az örökké valóságban majd Jézusért a miénk lehet, azt már most az ő szent lelke által előlegként nekünk adja. A Jézusba vetett élet az nem üres, nem család, hanem teljes, és nem hiányos, hanem valóban az igazi életet jelenti a számunkra. Vajon testvérem, a te életedet teljesnek érzed el? Nagyon sokszor úgy gondoljuk, hogy majd teljes lesz az életem, hogyha nem leszek magányos, hogyha találok társakat, vagy akár megtalálom az életem párját, majd attól teljes lesz az életem. Majd teljes lesz az életem, hogyha meggyógyulok, majd teljes lesz az életem, hogyha együtt lesz békességben végre a család, majd teljes lesz az életem, hogyha a munkám, a családi életem végre összhangba kerül, hogyha lesz időm fontos dolgokra, lesz időm emberekre. És nagyon sokszor, még hívő emberekként is azt gondoljuk, hogy az életünk teljességéhez nem elég Krisztus, hanem kellenek még más dolgok. De igazából ez az ige azt mondja, hogy az élet teljessége Jézusban van. És akkor megélhetjük azt, hogyha élünk is át tragédiákat, hogyha elveszítünk embereket, hogyha nem teljesülnek a kívánságaink, hogyha anyagi bizonytalanságban vagyunk is, attól még az életünk teljes, mert hogy Isten tölti be az ő szent lelke által. Nagyon csodálatos az, hogy amikor a Bibliában ezt a szót olvassuk, hogy valami beteljesedett, vagy teljes, akkor ez kifejezi azt, amikor a próféták megteltek az Isten szent lelkével, vagy amikor Isten dicsősége betöltötte a szent sátrat, vagy a templomot, vagy amikor betelt az idő, és az üdv történet egy fontos eseménye bekövetkezett, vagy akár arról is olvasunk az igében, hogy az Isten szent lelke tölt be bennünket. Ha nem az Isten szent lelkével teljes az életünk, akkor nagyon sokszor negatív dolgok töltik meg. Mi segíthet abban, hogy megéljük a lelki élet teljességét? Az, hogy vigyázzunk, éberek vagyunk, figyelünk arra, amit Isten mondani akar számára, hogy hiszen Isten igéje az, ami örökre megmarad. És észrevesszük, hogy mi az, amiért hálát adhatunk. Hiszen, hogyha a hála tölti be a szívünket, az Isten rendkívüli munkái, az Isten csodái iránt, akkor nem kell, hogy a elégedetlenség, az aggódás, a félelem uralja a mi szívünket. Jézus Krisztus megszabadított. Higgyük el, hogy olyan szabadító Istenünk van, aki kezében tartja az életünket, aki megvigasztal, aki bátorít, és aki már itt a földön az élet teljességét adja a mi számunkra, még akkor is, hogyha most a mi ismeretünk töredékes, de majd színről színre meglátva őt, minket is valóban betölthet az az örvendezés, ami az Isten jelenlétében élő embert mindig betölti. Amen. Énekeljük az igehirdetésre válaszolva a 229. dicséret első versét. Fennállva imádkozzunk. Mennyei Atyánk, köszönjük neked azt, hogy nem kell ide-oda sodródnunk, nem kell ide-oda hányódnunk a földi életünkben, hanem biztos út van előttünk, a mi Urunk Jézus Krisztus. Köszönjük azt, hogy te, Urunk, ilyen kőszikla vagy a számunkra, és megtartasz minket, nálad oltalmat találhatunk, mindenféle tévtanítások, tragédiák, az élet viharai közepette is. Köszönjük, Urunk, azt, hogy valóban te vagy az, aki teljesen be tudod tölteni az életünket. Te látod, hogy mi sokszor annyi mindennel próbáljuk a mi lelkünket megnyugtatni. Azt gondoljuk, hogy ha megvalósulnak a mi terveink, céljaink, akkor majd teljes lesz az életünk, akkor végre nyugodtak lehetünk, de újra és újra érezzük a hiányt, hogy szükségünk van még valamire. És olyan jó, hogy mi a te néped tagjai, el tudjuk mondani, hogy mi hozzád vágyakozunk, ahogyan a szarvas vágyakozik a folyóvízre, úgy vágyunk az élő vízre, a te szent igédre, amely életünk minden helyzetében útmutatást, bátorítást ad a számunkra. Bocsáss meg azt, amikor tévelyektünk, bocsáss meg azt, amikor valami vagy valaki más a te helyedre férkőzött, bocsáss meg azt, amikor nem te voltál az életünkben a legfontosabb, és kérünk azért, hogy te adj bölcsességet, hogy úgy tudjuk számlálni a mi napjainkat, hogy valóban bölcs szívhez jussunk. Nem tudjuk, hogy mennyi időt ajándékozol nekünk, de add, hogy minden napunkat veled éljük, és szeretetben azokkal, akiket ránk bíztál. Mindenható Istenünk, különösen könyörgünk most azokért, akiket megvisel a gyász, azokért, akiknek hirtelen búcsúzni kellett szerettüktől, akik talán tele vannak kérdésekkel, nyugtalanító gondolatokkal, érzésekkel, kérünk azért, hogy Te vigasztald meg a gyászolókat, Te töröld le az ő könnyeiket, Te adj a szívükbe békességet, és Te erősítsd a szívükbe az örök élet reménységét. Te légy velük a mindennapokban, amikor meg kell birkozniuk az ő szerettük hiányával. Kérünk, hogy Te légy irgalmas hozzájuk. Te légy azokkal irgalmas, mindazokkal, akik most itt vannak a körünkben, és gyászolnak, hogy felragyoghasson a számukra a reménység, a békesség Jézus Krisztusban. Mindenható Istenünk, könyörgünk a betegeinkért. Kérünk, hogy Te erősítsd, bátorítsd őket. Azokat, akik most itt vannak a templomban, súlyos betegséggel küzdenek, Te erősítsd az ő hitüket, reménységüket, szüntelm és az ő fizikai erejüket is. Mindenható Istenünk, könyörgünk azokért, akik kórházban vannak, műtét után, vagy éppen műtét előtt. Kérünk, hogy Te erősítsd őket is, és áld meg őket ott, ahol vannak. Mindenható Istenünk, könyörgünk, hogy Te légy velünk a nyári napokon, a munkában, a pihenésben, a mindennapi életünkben, hogy a Te utadról soha ne tévedhessünk el, a Te szent lelked által erősíts meg minket ebben. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet. Hallgassa meg a gyülekezet a hirdetéseket. Nagy öröm az, hogy nyári istentiszteleteken is együtt lehetünk itt az Úrházában. Szeretettel köszöntjük azokat, akik talán nem ide szoktak járni templomban, csak talán itt vendégeskednek.
szeretettel köszöntjük Önöket az Isten tiszteleteken, és nagyon nagy öröm a számunkra mindig, amikor dr. Pásztor Jánosné, Judit néni is itt van az Isten tiszteletünkön a gyülekezet közösségében. Alkalmainkat hirdetem. Ma délután 5 órakor gimifit tartunk, 6 órakor a házi kör elmarad. Kedden este 6 órakor bibliaóra, szerdán délelőtt 10 órakor lesz bibliaóra, az egyéb alkalmaink a nyári szünetben szünetelnek, majd össze folytatjuk. Örömteli eseményt hirdetek, hogy szombaton esküvő lesz templomunkban. Itt van körünkben az ifjú pár, Pap Anett és Hörömpöli Csaba. Kérem, hogy álljanak fel, ha valaki nem ismerné őket. Ők készülnek a házasságkötésük megáldására a templomunkba. Szombaton délután 4 órakor lesz az ő esküvőjük. Isten áldását kérjük az ő életükre, meg a következő egy hét készülődései közepette is. Hirdetem azt, hogy az elmúlt héten, július 18-án a Szent Gellért templomban római katolikus szertartás szerint búcsúzott a gyászoló család Rideg Lászlóné 77 éves korában elhunyt testvérünktől. Rideg Lászlóné Kirner Attila presbiter testvérünk feleségének Erikának az édesanyja volt, úgyhogy kérjük a gyülekezetet, hogy imádkozzon a családért, akik most nem tudtak ugyan eljönni, de gyülekezetünknek hűséges szolgáló tagjai, hogy a gyász idején megtapasztalhassák Isten szeretetét. Hirdetem azt, hogy szintén gyászért egy családot, akik itt vannak most a körünkben, özvegy Pazekas Sándorné, testvérünk 70 éves korában hunyt el, és tőle búcsúzik lánya, fia, veje, unokái, nővére és öcse, és azok, akik ismerték és szerették őt. Isten vigasztaló kegyelmét kérjük a gyászoló család számára, imádkozunk az ő vigasztalásukért, és mindenható Isten erősítse meg őket abban a reménységben, hogy Jézus Krisztus, ami Urunk ezt mondta, én vagyok a feltámadás és az élet. Isten áldását kérjük, és vigasztalódást a család életére, és szeretettel várjuk őket gyülekezeti alkalmainkra.
Kedves testvérek, továbbra is a gyülekezeti teremben megtekinthetők a Biblia éve alkalmából hirdetett rajzpályázat eredményei. Továbbra is be lehet dobni a 1 és 2 forintos érméket. Nagy lelkesedéssel mondják nekem a testvérek, hogy még mindig találnak ott ezt-azt, úgyhogy ezt továbbra is el lehet végezni. A szokás szerint, ugye Anett és Csaba nem átlagos esküvői pár itt nálunk, hiszen Csaba nem is olyan régen tartotta a konfirmációját, illetve Anett szervezi a vesperák, a zsoltáros istentiszteleteket. És hát ennek jegyében a esküvő után egy kis szerezett vendégséget szerveznek ide a gyülekezeti terembe, ahol hát szokás szerint a család és az ifjú pár is azért közreműködik, de a gyülekezet is megteheti ezt. Tehát süti készítésbe, virágdíszítésbe és egyebekbe lehet közreműködni. Ebben az esetben egyszerű a helyzet, a mennyasszonynál lehet jelentkezni, aki szeretne ebben részt venni. A cserkészek nyári tábora sikeresen lezajlott, köszönjük a szülők és a gyülekezeti tagoknak a támogatását. Használjuk ki azt az alkalmat, hogy itt van Judit néni közöttünk, hiszen az ő könyvéből, amit Matolcsi Miklósnéről a vakok misszionáriusáról írt, aki az ő nagymamája, még van egy pár példány, úgyhogy egy dedikációval ezt meg lehet tenni. Hirdettem továbbá, hogy még mindig kapható édesapám Néhai Németh Géza református lelkész és felesége Kríza Judit emlékét idéző dokumentum kötet akit esetleg ez érdekel, azt is el lehet vinni, és talán ez a 45-95 közti időszakot nagyon jól jellemzi egyházi szempontból is. Szabó Kata, diakónusunk, és Juhász Balázs megjöttek a Nász útról, ott vannak köreinkbe, és egyből, mint ugye többen tudjuk, az utolsó pillanatban az esküvő előtt mondták föl az albérletüket, úgyhogy arra jöttek haza, hogy nincs éppen hova menni, vagy éppen csak nagyon rövid időre van hova menni, tehát nagyon keresik az albérletet, ahova hangszert föl lehet állítani, és a szomszédok is elviselik a hangszerrel történő gyakorlást, tehát aki ilyen lehetőséget tud, azt kérem, hogy szóljon a testvéreknek. További kellemes nyaralást!
Isten tiszteletünk végén az áldás vétele előtt énekeljük a 200. dicséretünknek mind a 6 versét. Fogadjuk Isten áldását. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, ami atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége maradjon minnyájatokkal. Amen.